Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Az online reklámok egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a hirdetések világából. Ebben nincs is semmi meglepő, hiszen célzottan tudnak megszólítani egy csoportot, akikben a reklámot feladó vállalat a célcsoportját véli. Továbbá egyre több felületen is lehet találkozni reklámokkal, legyen szó akár egy egyszerű keresésről, alkalmazásról, a közösségi médiáról, vagy éppen különféle térképszolgáltatásokról. Elmondható, hogy a spektrum széles, és egyelőre sok embernek ad munkát az online marketing. Ezzel kapcsolatban az az igazi kérdés, hogy vajon meddig? Témánk online reklámok és mesterséges intelligencia. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt dr. Serd László marketing szakembert, a Kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar oktatóját. Tanár úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Szeretettel köszöntöm a mikrofonok előtt.
Üdvözlöm én is a kedves rádióhallgatókat.
Elsősorban, hogyan és mikor indultak el az online reklámok?
Az online reklámok kis túlzással egyidősek az internettel, méghozzá avval az internettel, amelyik a magánszemélyeknek szól. Valójában már a 80-as években voltak olyan reklámformátumok, amelyek még az akkori nagyon primitív internetnek a közegében működtek, viszont valójában a 90-es évek elején kezdődött el az online reklámoknak a kialakulása, méghozzá a webnek a megjelenésével, hogy ez a HTTP nevezetű dolog, amit minden weboldal címe előtt látunk, az pontosan arra utal, hogy úgynevezett hipertextes formátumban látunk mi a szemünk előtt weboldalakat. Ezek ugye grafikailag megjeleníthető tartalmakat jelentenek, és hát ugye, hogyha mi egy monitoron értelmes formákat, szöveget és képet láthatunk, akkor az adja a lehetőséget arra, hogy miért ne láthatnánk mellette olyan üzeneteket is, amelyek reklámüzenetek. Szóval valójában, amikor az internet az Egyesült Államokban kezdett elterjedni a 90-es évek, a múlt század 90-es évei elején, akkor már egyre több olyan próbálkozás jelent meg, ami megpróbálta a webes tartalmakat ötvözni a reklámtartalmakkal. Itt nem kell különösebb bonyolult dolgokra gondolni, lehet, hogy több rádióhallgató emlékszik is még arra a korra, amikor egy weboldalon a szöveg és a képek, esetleg képanyagok mellett, vagy alatt, vagy fölött különböző bannereket látott. Ezek ugye képformátumú, vagy akár mozgókép, GIF formátumú ilyen reklámok voltak, amelyek kattinthatóvá váltak. Tehát gyakorlatilag az első reklám a 90-es évek elején nagyrészt képformátumú reklámok voltak, amelyeket kattinthatóvá tették, és ezáltal alakult ki valójában az online reklám. Egy másik dolgot is hozzátennék viszont. Most itt nagyon fontos, hogy letisztázzuk, hogy mit jelent, hogy reklám. Reklám alatt valójában azt értjük, és itt most tudatosan nem a hivatalos definíciót fogom mondani, hanem képzeljük el azt, hogy érnek a mindennapokban minket mindenféle információ, és bizonyos információk céltudatosan meggyőzés jellegűek, tehát valakik valamit a figyelmünkbe akarnak ajánlani, és valójában egyfajta asszociációt akarnak létrehozni a között, amit ők mondanak, és a között, amit szeretnének. És valójában ezt értjük reklám alatt internetes közegben, hogy olyan jellegű információ, ami által a figyelmünket szeretné valaki felkelteni egy termékre, egy szolgáltatásra, illetve arra ösztökél minket, hogy tegyünk valamit. Igaz? Tehát valójában ez a két dolog, hogyha megvan egy internetes tartalomban, akkor többé-kevésbé azt lehet mondani rá, hogy reklám. És pontosan emiatt fontos azt is tudni, hogy az első reklámok nem csak azok a banneres reklámok voltak, amelyeket az előbb itt elmeséltem, hanem ott volt ugye az a része, hogy 90-es években nagyon népszerűek voltak a levelezési listák, meg mindenféle hasonló technológiák. Ez azt jelentette, hogy nagyon-nagyon sok e-mail címre olyan e-mailek mentek ki, amelyek valójában a fórumoknak az elődjei voltak, tehát az emberek beszélgettek egymással, de nem egy internetes, egy webes felületen, hanem egy e-mailes felületen, tehát gyakorlatilag egymásnak küldözgettek e-maileket nagyon nagy mennyiségben. Na és ezekben az e-mailekben is volt már reklám. Tehát valójában azt lehetne mondani, hogy az első reklámok a 90-es évek elején vagy webes formátumú reklámok voltak, tehát weboldalakon jelentek meg, vagy pedig ugye ezekben a különböző levelezési listáknak a tartalmai közé ékelt, általában szöveges típusú linkkel ellátott reklámok voltak. Tehát így összefoglaljuk, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez egy 30 éves történet az online reklám, és ezek a gyökerei.
A kezdetén mekkora szeletet hasított ki a reklámiparból az online reklám?
A kezdetén ez egy olyan fringe jelenség volt, ahogy ezt szokták mondani, tehát egy nagyon ilyen szűk-szűk célcsoportnak szóló jelenség volt, úgy a cégek, mind a haszonélvezők vagy a célcsoport kevesen voltak, és ez érthető is, mert hát gondoljunk bele, az internet penetráció 10%-20%-os volt az Egyesült Államokban a 90-es évek elején. Ez azt jelenti, hogy 10-ből 2 amerikai háztartásban volt valamilyen szintű internet, ez az internet lassú volt, ugye a dial-up-nak a különböző formáit jelentette, az egy olyan internetes technológia, tehát adatátviteli technológia volt, ami valójában nem kedvezett semmilyen multimédia anyag átadásának, tehát a weboldalak nagyon lassan töltődtek be, az e-maileknek is kellett, a szöveg alapú e-maileknek is kellett néhány másodperc az elején, hogy átmenjenek. Szóval tulajdonképpen senki nem látta benne azt az óriási fantáziát, mint mondjuk, ami történt a 2000-es évek elején, amikor hirtelen megtáltosodott az internetes technológia, megnőtt a sávszélesség, kialakultak az újabb adatátviteli megoldások, a dial-up háttérbe szorult, például nekem is otthon annó az első internetem, ami volt, az már kábeles internet volt, ami ugye azt jelentette, hogy nem telefon modemen, telefon vonalon, klasszikus analóg telefonvonalon jön az adat, az internet, hanem már kábelen, külön kábelen jön, és ez a 2000-es évek elején volt, tehát 98-99-ben már voltak ezek, Romániában is. És valójában akkortól számítjuk a reneszánszát az online reklámoknak, amikor kezdett felgyorsulni az internet. Tehát ami azelőtt volt, az nagyon-nagyon szűk célcsoportnak volt vonzó, és nem igazán fizettek ezért cégek. Tehát reklámügynökségek is csak nagyon különleges esetekben használták ezt fel. Valahogy úgy képzeljük ezt el, mint hogyha azt mondanám önöknek, hogy gondoljunk bele valami holografikus reklámba, mobiltelefonon keresztül kivetíthető háromdimenziós képekre, amit az emberek a közterületeken láthatnának, vagy bármilyen háromdimenziós reklámra. Van ilyen technológia ma is, tehát hogyha az ember elmegy Kínába, mondjuk valamelyik nagyvárosba vagy Japánba, akkor lát olyan megoldásokat, amelyek hát ugye tulajdonképpen az optikai csalódásnak a törvényszerűségeit kihasználva képesek egy ilyen dologra, de még mindig egy olyan területről van szó, amit mondjuk itt Romániában inkább azok igényelnének, akik nagyon ki akarnak tűnni a többiek közül, és hát nagyon helyfüggő, meg valószínűleg elég drága. Tehát valahogy így néztek az internetes reklámok világára is a 90-es években világszerte, a fejlett országokban elsősorban, ott, ahol már volt erre tömeg, vagyis több internetfelhasználó, de nagyon-nagyon ilyen úgynevezett below the line jelenség volt. A below the line az azt jelenti, hogy amikor el kellett költeni a reklámpénzt egy cégnél, akkor felírták, hogy milyen csatornákra költenék, és egyszer csak aláhúzták, és azt mondták, hogy ha még marad pénz, akkor a vonal alatti csatornákra is adunk pénzt. Ez a below the line, vagyis a vonal alatti csatorna volt az internetes reklám sokáig.
És akkor hogyan fejlődtek ezek az elmúlt 3 évtizedben?
Az internetes technológia fejlődése, és itt elsősorban a sávszélesség, a másik tényező a webes felületeknek a technológiái, tehát hogy egy weboldalon mit lehet megoldani, és mit nem lehet megoldani, úgy vizuálisan, mint technikai szempontból. Szóval sávszélesség, a weboldalak kinézete, és amit még nagyon fontos hozzátenni, hogy mennyire lehet interaktívvá tenni a webes felületeket. Na, ez a három tényező az, amelyik meghatározta az online reklámoknak a fejlődését, és hát itt az előbb a sávszélességről már egy pár dolgot elmondtam, tehát amint elkezdett megnőni, megjelent a kábeles internet, meg ezek ugye a DSL, ADSL, stb., én most itt nem is akarom ezeket felsorolni. Még nagyon nem tartunk ott egyébként a 2000-es évek elején, hogy széles sávú internet, tehát az még azért még onnan még 7-8 év volt, ameddig begyűrűzött, úgy 2007-2008 környékén kezdődött ennek a reneszánsza. Tehát sávszélesség szempontjából, hogyha megnő a sávszélesség, akkor gondoljunk bele, már nem csak a szövegformátumú reklámok játszanak, amelyek ugye nagyon kevés adat mennyiséget jelentenek ahhoz képest, hanem már játszanak a képformátumúak is, amelyek gyorsan töltődnek be, sőt, a mozgóképformátumú reklámok, amelyek ugye még nagyobb fájlok, tehát valójában azok még lassabban töltődnek be, de hogyha a sávszélesség nő, akkor azok is gyorsan töltődnek be, és akkor jönnek a videóreklámok, amelyek ugye valamikor réges-régen nagyon sok pénzbe kerültek volna, már csak azért is, mert az emberek megabájtra fizették az internetet, úgy, ahogy a mobil internetet néha még szokás fizetni. Szóval tulajdonképpen a sávszélesség nagyon sok mindent megoldott abból a szempontból, hogy mennyire lehet változatos a reklámformátumok világa. Ma már ez ugye nem téma, tehát egy olyan országban élünk, amelyik amúgy toppon van sávszélesség szempontjából a világon, tehát Romániáról tudni kell, hogy simán az első 20 országban benne van, ahol nagyon elterjedt a szélessávú internet. Viszont olyan országokban, ahol kevésbé elterjedt, ott sem probléma, mondjuk YouTube-on közvetített reklám, tévéreklámokhoz hasonló reklámnak az elterjesztése. Tehát tulajdonképpen a sávszélesség az egyik ilyen dolog. Na most ugye a reklám formátumok szempontjából fontos tényező, hogy elterjedjenek. A másik dolog viszont, amit mondtam, az a weboldalaknak a vizuális meg technológiai adottságai. Gondoljunk a következő példára. Az első weboldalak semmi egyébből nem álltak, mint egy fehér felület vagy színes felület, rajta szöveggel és beékelt képekkel, JPG-kkel, GIF-ekkel esetleg, BMP-kkel. Hogyha valaki esetleg hallott róla, az egy bitmap picture nevű formátum volt, jó nagy fájlok voltak, és lassan töltődtek be, ma már nem igazán használja őket senki. Szóval az első weboldalak ezekből álltak, plusz linkekből, igaz? Tehát bizonyos szövegekhez vagy képekhez linkeket lehetett rendelni. Na most a 2000-es években viszont már kezdtek megjelenni olyan webes technológiák, amelyek már lehetővé tettek például ablakot az ablakban. Nem külön böngésző ablakban nyílt meg valami, hanem a weboldalon belül nyílt meg egy ablak. És itt most gondoljunk például akár a közösségi médiában is látható felugró ablakokra, mondjuk chat ablakokra. Ugye az valójában nem egy külön böngésző ablak, hanem a weboldal része. JavaScript technológiák azok, amelyek ezt kezdték megoldani, ennek volt mindenféle fajtája, mai napig tart ennek a fejlődése. Tehát tulajdonképpen nagyon gazdagak lettek a weboldalak technikai adottságok szempontjából, ami által el lehetett őket látni olyan funkciókkal, amelyeket addig nem lehetett megoldani. És ez a reklámok lehetőségeit is nagyon megnövelte. Megjelenhettek olyan reklámok, amelyekkel interakcióba lehet lépni, a játékosan interakcióba lehet lépni a felhasználó számára. Megjelentek olyan weboldalak, amelyek favorizálták azt, hogy a reklám keretében mi adatokat adjunk meg magunkról, például feliratkozunk egy versenyre, vagy ilyesmi. Mozgóképek jelentek meg, méghozzá úgy, hogy nem volt különösebb kihívás a számítógépünk processzorának, és így tovább. Tehát a weboldalak technikai adottságai és az interaktivitás, ugye, tehát hogy egy weboldal nem csak információt közvetít, hanem mi is információt közvetítünk a weboldal irányába. Ez történik ugye a közösségi médiában. Valójában ilyen szempontból vízválasztó volt a közösségi média megjelenése, 2004-2005 körül már elég intenzíven látszott ez a trend, és én onnan származtatnám ezt a harmadik fázisát a reklámoknak.
És most, 2022-ben hogyan épülnek fel, avagy mi kell ahhoz, hogy egy online hirdetést megszerkesszünk jól?
Ennek van egy klasszikus módja, az, amit az ügynökségeknél is nagyon ügyesen csinálnak, illetve olyan grafikusok, amelyek arra szakosodnak, hogy online reklámokat készítsenek. Nyilván ez egy csapatmunka szokott lenni, tehát már nem azt a világot éljük, amikor egy hatékony reklámot valaki A-tól Z-ig megalkot. Persze vannak ilyen emberek, én is ismerek nem egyet, de alapvetően azt tudni kell, hogy ha egy audiovizuális reklámról van szó, vagyis nem csak szöveg, hanem van mögötte grafikai anyag is, vagyis kép, mozgókép, videó, hang, akkor nyilvánvalóan egy csapatmunkáról van szó. Tehát a klasszikus módja az online reklámok elkészítésének az az, hogyha megfelelő szakemberek különböző szoftverek segítségével létrehozzák a reklámot, és azután azt a megfelelő felületeken elindítják az útjukra, a hódító útjukra. A nem klasszikus módja a reklámok létrehozásának meg, hát azok az online platformok, hálózatok, amelyek eleve nyújtják a lehetőségét annak, hogy reklámozzunk rajtuk, azok meg szokták adni a lehetőséget a reklámozó félnek, hogy ott a felület keretén belül hozza létre a reklámjait. Például ugye a Meta Ads, ugye a gyakorlatilag a Facebooknak a reklám platformja, és itt most tudatosan nem akarok belemenni nagyon a részletekbe, az is megadja a lehetőséget, hogy ott a helyszínen, tehát a rendszerükön belül hozzuk létre a reklámjainkat, tehát nem kell mi külön elkészítsünk valamit külön szoftverrel, hanem létrehozhatjuk azon belül. Ugyanez a helyzet a Google Ads-zel is, amelyik ugye a Google-nek a saját reklámrendszere, számtalan lehetőséget nyújt arra, hogy létrehozzuk a saját reklámunkat, legyen a szöveges hirdetés, vagy pedig display, vagyis audiovizuális vagy vizuális jellegű hirdetés. Szóval én ezt a két oldalát látom annak, hogy hogyan lehet létrehozni manapság reklámot. Van a klasszikus módja, ügynökségi módja, amikor a rendszeren kívül, a reklámrendszeren kívül hozzuk létre a hirdetést, ez a profi módja. És van a nem klasszikus módja, amikor egy rendszer adja nekünk a lehetőséget arra, hogy hamar összedobjunk néhány hirdetést, és útjára indítsuk a kampányunkat.
Ha eltekintünk a közösségi médiától, akkor is számos különböző hirdetéssel találkozhatunk. Gondolok itt a banner hirdetésekre, a pop-upokra, a pop-underre, és még lehetne sorolni, ezek micsodák, és mi a különbség közöttük.
Tudni kell, hogy nagyon fontos úgy gondolkodni a reklámformátumokról, hogy egy reklámformátumnak csak addig van értelme, ameddig ellátja a rendeltetését. Például a bannerek világáról azt szokás mondani, hogy a 90-es években volt úgy Isten igazából nagyon népszerű a banner, mert akkor még az emberek nem voltak hozzászokva, sőt, valójában a reklámüzenet, amit egy banner közvetített, jó eséllyel érdekes volt, elegendően érdekes volt ahhoz, hogy valaki rájuk kattintson. Na most 1999-től erre fele. A bannereknek, ugye ezek akkor reklámcsíkok, úgy is hívják őket magyarul, ezeknek a népszerűsége durván leesett. Azért, mert egyre inkább szembesültek a felhasználók, avval az internetfelhasználók, hogy olyan bannerek vannak előttük, amelyek számukra nem releváns információt tartalmaznak. És a másik, amivel szembesültek, az az, hogy folyamatosan jelen vannak, vagyis egy idő után az agyunk kiszűri azt, ami folyamatosan jelen van. Tehát itt ez ugye egy a figyelmünkkel kapcsolatos biológiai jelenség, hogy ha valami túlságosan sokszor megjelenik előttünk, egy idő után már nem tartjuk relevánsnak. Szóval a bannereknek a sírját az a régi technológia ásta meg, ami nem volt képes személyre szabottan bizonyos embereknek megmutatni azt a bizonyos bannert, hanem mindenkinek meg volt mutatva a banner, illetve az, hogy rendszeresen látták az emberek, és emiatt csökkent a hatékonysága. És valójában egy híres mondása volt az egy Google alapítónak annak idején, hogy a banner halott. Ez volt a híres mondás lényege, ami valójában így is volt. Tehát a banner manapság már messze nem használható arra, amire régebb használható volt. Most is léteznek webbannerek, ugye a display hirdetés piac még mindig létezik. Vannak ügynökségek, amelyek ezzel foglalkoznak, viszont elsősorban márkaépítésre, márkaismertség növelésre használják a bannereket, nem kattintást várnak el tőlük. Tehát, hogyha mi azt akarjuk, hogy kattintson a felhasználó, akkor ne bannereket használjunk. Na most mondtam itt az előbb egy szót, a display hirdetés. Tehát a vizuális hirdetések. A banner is ilyen. Viszont vannak a szöveges hirdetések, amelyek ugye biztosan mindenki találkozott már olyan hirdetésekkel, amelyek szöveg alapúak, mondjuk Google-ben, amikor a találati oldalon mondjuk valamire rákeresünk és Entert nyomunk, akkor megjelennek a találatok, és a találatoknak az első három pozíciója az tulajdonképpen reklám. Na, ezek a szöveges hirdetések. Tehát ez lenne a második nagy formátum típus az online reklámok területén, szóval a display hirdetések, mint például a banner, a szöveges hirdetések, mint például a Google reklámok, és még van egy vegyes formátum, amit nagyon fontos lenne itt kiemelni, az mondjuk az, amikor a képet és a szöveget ötvözik, a Facebookon nagyon gyakran ilyesmit látunk. És akkor hadd tegyük hozzá a következő hirdetésformátumot, a különböző videó hirdetések, amelyek különböző platformokon jelennek meg, akár közbeékelt videóként, akár egy szövegen belül, mondjuk egy hírportálon és így tovább. Úgyhogy röviden ezek lennének a főbb hirdetésformátumok, tehát display, szöveges hirdetés, vegyes hirdetések és videó, illetve vannak speciális projektek, tehát például olyan reklámok, amelyek nagyon figyelemfelkeltőek, az ember szeme előtt megjelennek, és nem is lehet bekategorizálni őket úgy, mint se szöveges, se nem ilyen, se nem olyan, de ezek ritkábbak.
A felsoroltak közül melyik a leghatékonyabb, vagy melyik a legnépszerűbb meglátása szerint?
Na, itt jön a legérdekesebb kérdése az online reklámpiacnak, mert valójában ma már nem a hirdetésformátumok azok, amelyek a hatékonyságot mozgatják. Lehet azt mondani általánosságában, hogy a szöveges hirdetések inkább jók arra, hogy kattintásokat vonzanak, és a display hirdetések, vagyis a képi hirdetések inkább jók arra, hogy márkát építsenek, vagy márkaismertséget növeljenek, de ma már van egy nagyon fontos komponens, amit az internet technológia megoldott, és az nem más, mint az, hogy kinek és milyen feltételek mellett jelennek meg a hirdetések. Tehát, hogy mennyire jól célozhatunk egy bizonyos célcsoportra a hirdetésünkkel. És én azt kell mondjam, hogy valójában szinte mindegy, hogy egy hirdetés milyen formátumú, hogyha nincsen a megfelelő célcsoportra célozva. Úgyhogy az, amit látunk manapság a világban, az az, hogy bizonyos marketinges céljaink elérésére nyilvánvalóan reklámkampányokat kell néha indítsunk, ez továbbra is egy fontos dolog lesz, viszont nagyon felértékelődött annak a szerepe, hogy tudjuk-e pontosan, hogy kik azok, akik számára releváns lehet a mi reklámunk. Mert hogyha nem tudjuk, akkor szinte mindegy, hogy milyen hirdetésformátumot használunk, mert az kidobott pénz lesz az ablakon.
Hogy tudjuk behatárolni akkor a célcsoportot?
Ez szerintem a legérdekesebb kérdés, mert ez most már azt is lehetne mondani, hogy bizonyos szempontból nem is marketing, hanem egyrészt ugye a piacismeret az az egyik legfontosabb része ennek a dolognak, tehát nagyon fontos nekünk különböző forrásokból lehetőleg módszertanilag helyes kutatásokat végezni, hogy pontosan beazonosítsuk, hogy a termékünk, a szolgáltatásunk a piacon ki számára megfelelő, ki számára ideális, ki az, aki hasznosnak találná a termékünket, szolgáltatásunkat, és ki az, aki rajongana is érte éppenséggel, hogyha olyan jellegű termékről vagy szolgáltatásról van szó természetesen. És itt a több forrásúságot emelném ki, tehát több forrásból kell adatokat gyűjtsünk. Nagyon sok adatot meg lehet már tudni az előző vásárlóink alapján. Igaz? Tehát, hogy vannak nekünk már előző vásárlóink, hogyha vannak, ki lehet indulni belőlük is. Nekik van egy legkisebb közös többszörösük. Igaz? Egy különböző közös jellemvonásaik. Hogyha nincsenek vásárlóink, mert mondjuk még csak most kezdtük, akkor nyilvánvalóan rá vagyunk utalva arra, hogy próbáljuk meg kinyomozni. Tisztában kell legyünk a termékünk, szolgáltatásunk termékelőnyeivel, terméktulajdonságaival, a versenytársakhoz képest az árainkkal, hogy azok mennyire jók, vagy mennyire nem jók, a különböző terméktulajdonságaink mennyire jók, mint a konkurensnek a hasonló termék tulajdonságai. Tehát nagyon fontos kiindulni abból, hogy mit ajánlunk, mi az az érték, ami létrejön a felhasználónak, a vásárlónak a fejében, mi az a percepció, ami létrejön, hogyha használja a termékünket, vagy élvezi a szolgáltatásunkat. Hogyha ezt letisztáztuk, már is könnyebb dolgunk van megtalálni, hogy kikhez kell mi szóljunk. Most nyilván az, hogy kikhez kell mi szóljunk, hogyha már pontosan tudjuk, hogy milyen értéket ajánlunk a piacon, akkor érdemes két nagy szemszöget figyelembe venni a célcsoport azonosítása szempontjából, és amúgy ez egy külön tudományág, tehát ugye ez a felhasználói magatartás, vagy fogyasztói magatartás területe, ez a pszichológiát, szociológiát, akár antropológiát, statisztikát is érintő terület. Viszont, hogyha azt kellene megnézzük, hogy hogyan lehet jellemezni a célcsoportunkat, akkor két nagy kategória van. Vannak a demográfiai változók, vagyis minden demográfiai tudás, ami nekünk van, arról a célcsoportról. Hány évesek, milyen életkor kategória, hol laknak, mennyit keresnek, és így tovább, a demográfiai kérdések. És van a másik nagy kategória, a pszichográfiai és viselkedési kérdések, mint például az, hogy mit éreznek, mit gondolnak, hogyha ilyen jellegű szükségletekkel szembesülnek, a mi termékünk megoldást jelent, hogyan döntenek, hogyan viselkednek különböző helyzetekben, amelyek relevánsak lehetnek számunkra, hogyan töltik el a szabad idejüket, mit szeretnek olvasni, nem olvasni, mi az, amit utálnak. De gyakorlatilag minden olyan tényező, ami által mi nagyon-nagyon részletesen megismerhetjük őket. És hát ezt követően, hogyha már ezt tudjuk, akkor nyilvánvalóan szükségünk van adatokra. Az adatokat piackutatások, különböző piackutatási módszerek segítségével, illetve a reklámplatformok is sokat segítenek abban, hogy azonosíthassuk. Tehát mondjuk a Google és a Facebook például elég sokat segít nekünk abban, hogy valamilyen formában könnyebb dolgunk legyen, hogyha a célcsoportunkat be akarjuk azonosítani. Emellett meg temérdek olyan online szolgáltatás van, amelyik nagyon megkönnyíti a marketingesek munkáját, hogy magabiztosan azonosítsák be a célcsoportjaikat. Ez egy nagyon ágas-bogas terület, viszont azt kell mondjam, hogy ez a sikeres online reklámozásnak az alapja, mert hogyha tisztában vagyunk avval, hogy ki az a piacon, kik azok a személyek, el tudjuk-e őket képzelni, ha belépnének az ajtón most, belépnének az ajtón, az ideális ügyfelünk, ha belépne az ajtón, ki lenne az, hogyan viselkedne, mit gondolna, hogyan érezne. Hogyha ezt el tudjuk képzelni, és pontosan tudjuk, hogy ki az, akkor már sokkal könnyebb például a megfelelő módon célozni, targetálni a hirdetés tartalmaink által ezt a célcsoportot az interneten.
Az online hirdetések esetében létezik egy pár szakkifejezés, mint például kampány, kulcsszó, vagy éppen negatív kulcsszó. Mit takarnak ezek a kifejezések?
Külön szótára lett ennek a területnek, és az a benyomásom nekem néha, hogy például a digitális ügynökségek, vagyis azok a reklámügynökségek, amelyek az internetre szakosodtak, az online térben történő hirdetésekre és kommunikációra szakosodtak, ők sem értik meg néha a jelentőségét annak, hogy emberi nyelven kell elmondani például az ügyfeleknek, hogy mi mit jelent. Tehát van ennek a területnek már egy nagyon jól kialakult és konszolidált szakzsargonja, rengeteg olyan kis rövidítés, meg kulcsszavacska, amit csak úgy dobálnak, és valójában, hogyha valaki kívülről rálát erre a területre, akkor nem fogja érteni a felét sem. Most az, hogy kampány, meg kulcsszó, meg negatív kulcsszó, vegyük például akkor, hát ugye a legjobb példaként, online hirdetési rendszerek állatorvosi lovaként a Google Ads-et. A Google Ads az ugye a Google-nek a reklám platformja. Ami azt jelenti, hogy különböző felületeken, és itt ez alatt a Google-nek a saját felületeit értjük, plusz a Google partnereinek a felületeit, ugye felület alatt webes felületeket értünk, különböző felületeken hirdetéseket lehet megjeleníteni, amelyeket a hirdető állíthat be, hol? Hát a Google Ads hirdetési platformján. És hát itt felmerül egy rakás beállítás, igaz? Tehát egyrészt ott van az, hogy létre kell hozzuk, hogy mi a célunk, mit akarunk mi elérni a hirdetésünkkel. Azt követően be kell állítsuk az összes olyan paramétert, ami alapján a következő kérdésekre van meg a válasz. Mit reklámozunk, kinek reklámozzuk, és hogyan reklámozzuk. És hogyha ez a három dolog le van tisztázva a fejünkben, akkor sokkal könnyebb beállítani a hirdetésünket is, mondjuk például a Google Ads-nek a platformján. És akkor itt merülnek fel mindenféle kulcsszavak. Például, amikor azt mondjuk, hogy kulcsszó, kulcsszó alatt például a Google Ads esetén azokat a szavakat értjük, amelyekre a felhasználók rákeresnek a Google-en, tehát a Google keresőmezeibe beírják. Na most, hogyha egy kulcsszót beír valaki, akkor ahhoz a kulcsszóhoz rendelni lehet különböző hirdetéseket. Például mi mondjuk horgászbotokat árulunk, vagy ilyen horgászati felszerelést árulunk egy webáruházban, akkor nekünk tudnunk kell, hogy a mi célcsoportunknak az ideális tagja milyen kulcsszavakat ír be a Google-be. Beírja azt, hogy teleszkópos horgászbot, vagy állódobú orsó, vagy forgódobú orsó, nem vagyok horgász, úgyhogy aki esetleg a kedves hallgatók közül horgász, az most megfoghat engem, de példaként mondom csak, hogy nagyon tisztában kell legyünk azokkal a kulcsszavakkal, amelyeket a célcsoportunk használ. Mert azokhoz a kulcsszavakhoz mi tudunk rendelni különböző általunk megírt, általunk elkészített hirdetéseket. És hogyha ezt követően valaki beír egy kulcsszót, akkor jó eséllyel a Google megjelenít minket a Google találati oldalán megjelenő találatok között, jellemzően az oldal felső részén, vagy akár az alsó részén. Szóval a kulcsszó az gyakorlatilag ezt jelenti. Most nyilván a kulcsszavaknál is van néhány olyan beállítás, ami ezt árnyalja. Például meg lehet adni kulcsszó kombinációkat, meg lehet adni olyan kulcsszó kombinációkat, amelyek tartalmaznak egy kulcsszót, de kizárnak egy másik kulcsszót. Például, hogyha mi ki akarjuk zárni azt, aki second hand horgászbotot akar venni, akkor megadhatjuk azt a horgászbot típust kulcsszóként, és megadhatjuk azt mellé, hogy ne vegye figyelembe, ha valaki beírja azt, hogy second hand, vagy beírja azt, hogy OLX, vagy ilyesmi. Igaz? Tehát, hogy tulajdonképpen olyan bővítésekkel élhetünk, amelyek a kulcsszavak esetén hasznosabbá, relevánsabbá tehetik a mi reklámjainkat a felhasználók számára. Most a negatív kulcsszó az meg ugye olyan kulcsszó, ami ugye az előbb beszéltem róla, tulajdonképpen így is lehetne mondani, hogy azokat a kulcsszavakat is beállíthatjuk, amelyekre nem akarjuk, hogy megjelenjen a reklámunk. Miért? Mert hogyha megjelenik és valaki rákattint, azt akkor mi fizetjük. Igaz? Tehát, hogy valójában az nekünk nem érdekünk, nekünk az az érdekünk, hogy lehetőleg olyanok kattintsanak rá a Google reklámunkra, akikből nagy valószínűséggel vásárló is lesz, vagy feliratkozó lesz, vagy attól függ, hogy mi a célunk. Tehát ezek lennének a fontosabb fogalmak a kulcsszavakkal kapcsolatosan. Még egyet hozzátennék, vannak olyan megoldások is, hogy nagyon konkrét kifejezést is beállíthatunk kulcsszó kombinációként, vagyis hogyha valaki csak egy bizonyos, mondjuk három szóból álló kifejezésre keres rá, akkor jelenjen csak meg a hirdetésünk. És ezeket nagyon jól lehet használni, akkor, amikor targetálni, ugye célozni akarjuk a hirdetéseinkkel a célcsoportunkat. Persze a dolog ennél bonyolultabb, és attól tartok, hogy ennek a műsornak messze kinőni a kereteit, de valójában így lehet a legkönnyebben megközelíteni ezt a területet.
És még ott vannak a kampányok.
Igen, tehát ugye kampány alatt azt értjük, hogy tematikusan összefüggő hirdetéseknek a gyűjteménye. Valójában egy kampánynak van egy célja, tehát minden nagyobb marketing cél, vagy minden konkretizálható cél, számszerűsíthető célra lehet építeni egy kampányt. Egy kampánynak lehetnek különböző csatornái. Az üzenete az nagyjából ugyanaz kell legyen egy kampánynak. Viszont különböző csatornákon tudjuk szórni ezt az üzenetet. Tudjuk szórni Google hirdetések segítségével, aminek keretén belül szöveges és display hirdetések. Tudjuk szórni Facebook hirdetések segítségével, tudjuk display hirdetések segítségével. Tehát gyakorlatilag a kampány az azt jelenti, hogy tematikusan összefüggő hirdetéseknek a csoportja vagy gyűjteménye, és különböző csatornákon ugyanazt a típusú üzenetet szórjuk. Na most a Google esetén a Google kampány az a Google keretében történő konkrét céllal beállított kampány, amelyik ugye hirdetéscsoportokra osztható egyébként, vagyis egy kampányon belül rendet tartunk, hogy mi is tudjuk, hogy mit szeretnénk, tehát különböző hirdetéscsoportokba állítjuk be az összes hirdetésünket. Itt most csak egy példát mondanék, egy webáruház például, amelyik IT és multimédia eszközöket árul, hát számos kampányt futtathat szimultán, a kampányok keretében számos hirdetéscsoport lehetséges, azon belül pedig nagyon sok hirdetést. Tehát például én személyesen az első komolyabb kampányom, amit annó beállítottam, akkoriban nagyon intenzíven foglalkoztam a Google hirdetésekkel, pusztán annak a kampánynak majdnem 600 hirdetése volt. Tehát 600 különböző hirdetés futott annak a kampánynak a keretén belül. Amit itt még nem mondtam el, és talán nagyon fontos, hogy a kampánybeállításoknál meg kell adjuk azt is, hogy mennyi pénzt költenénk el, és számos egyéb tényezőtől is függ, hogy mikor, milyen esetekben fog a mi hirdetésünk megjelenni a felhasználónk előtt. Miért? Azért, mert a konkurenseinknek is simán lehetnek beállított hirdetései ugyanarra a kulcsszóra, és itt valójában a fizetési hajlandóságunk és a különböző technikai adottságaink, például a weboldalunknak a minősége, a hirdetés szövegünknek a minősége, meg ilyen tényezők fogják befolyásolni, hogy előny bekerüljünk a konkurenseinkhez képest a hirdetések megjelenítésénél.
Milyen más szavak, szóösszetételek vannak használatban ebben a nyelvben, amit talán érdemes lenne ismerni, megosztani a hallgatókkal is?
Hogyha valaki ezen a területen laikus, és nem is akarja magát kiművelni, viszont nagyon fontos számára, hogy adja el a termékeit, akkor talán érdemes a mérőszámokra figyelni. A mérőszámok ugyanis azok, amelyek végső soron meghatározzák azt, hogy a pénz, amit reklámra fordítottunk, az kidobott pénz volt az ablakon, vagy pedig nagyon hatékony volt. Ugyanakkor meg nyilván abban is segítenek, hogy össze tudjuk hasonlítani a különböző kampányaink hatékonyságát. És ennek a keretében én egy pár ilyen mérőszámot mondanék. Hát például ugye ott van a legfontosabb, hogyha mondjuk mi kattintásokat gyűjtögetnénk, amelyekkel a hirdetéseinkről a weboldalunkra érkeznének az érdeklődők, akkor a legfontosabb mérőszám az úgynevezett CTR, vagyis a click-through rate, vagyis az átkattintási ráta, ami nem más, mint az, hogy mondjuk 1000 megjelenésből hányszor kattintottak rá a hirdetésünkre. Most, hogyha banner reklámot futtatunk, akkor nyilván nem a CTR vagy a click-through rate, azaz az átkattintási ráta a fontos, hanem a megjelenési szám, mert ugye az akkor sokkal többet elmond, ugyanis a bannerekről ugye elhangzott, hogy nem kifejezetten kattintásra valók. Az emberek megnézik, keletkezik bennük egy percepció, de nem fogják soha kattintani, vagy nagyon ritkán fogják kattintani. Tehát ott például inkább a megjelenés szám az, ami igazán fontos. Most egy következő nagyon fontos mérőszám az nem más, mint az úgynevezett ROI, vagy ROAS, attól függ, mert itt ugye nagyon sok részlet van, és különböző módokon lehet ezeket kalkulálni, de valami olyasmit gondoljunk el, hogy nekünk tudnunk kell, hogy X összeg elköltési reklámköltséggel mekkora bevételre tettünk szert. És valójában a ROI vagy ROAS, ugye ez a Return on Investment vagy Return on Ad Spend, ezek mind erről szólnak, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, hogy elköltöttünk ennyi pénzt reklámra, és nézzük csak meg rá egy hónapra vagy valamikor, hogy mennyi bevételünk származott azokból a reklámokból. Tehát mondjuk elköltöttünk 1000 eurót reklámra, és abból lett 1200 euró bevételünk, az akkor ugye azt lehet mondani, hogy ez egy pozitív a mérleg, tehát tulajdonképpen mi jól jártunk vele. Nyilván az is megtörténhet, hogy elköltünk valamennyi pénzt reklámra, és végül abból nem származik akkora bevétel, mint amennyit elköltöttünk. Ilyenkor negatív a ROI vagy ugye nem előnyös a ROI mérőszám. És hadd mondjak még el egy fontos dolgot, amit talán kevesen tudnak ezen a területen. Valójában mi két dologra kell törekedjünk egy reklámkampány esetén. Mi arra kell törekedjünk, hogy az egy ügyfél megszerzésének a költségét lehetőleg mindig minimalizáljuk. Tehát mi költögetünk reklámokra mindenféle pénzeket havi, heti rendszerességgel. Ezekkel tisztában kell legyünk, hogy ezek mekkora összegek, melyik csatornán mennyit költöttünk el, stb. Ugyanakkor tisztában kell legyünk avval, hogy ezek a reklámok végül milyen eladásokhoz vezettek, mekkora összeg származott belőle, hány új ügyfél keletkezett. És abból ki tudjuk számolni azt, hogy az egy ügyfél megszerzésének, egy új ügyfél megszerzésének mekkora volt számunkra a költsége. Hogyha valaki engem megkérdez mondjuk álmomból, felriaszt és azt kérdi tőlem, hogy mondjam el a legfontosabb mérőszámot, akkor az ez lenne. Ez az egy ügyfél megszerzésének a költsége. Azért, mert hogyha ezt tudjuk, akkor mindent tudunk valójában. Ez az úgynevezett Customer Acquisition Cost, angolul CAC, vagyis az egy ügyfél megszerzésének a költsége.
Hogyan, hol és mennyit kell fizetni az online reklámokért?
Ez talán a legágasbogasabb kérdés, valójában nincs is rá megfelelő válasz, és ez azért van, mert ez egy folyamatosan változó árazású terület, ugyanis a legtöbb reklámnak a költsége az a rendszer hatékonyságától, a konkurenseink által felajánlott összegekről, az ügyfeleknek a kattintási hajlandóságáról, visszajelzéseiről szól. Tehát ezek mind befolyással vannak, hogy végül kialakuljon egy ár. A Google esetében ez teljes egészében így van, valójában egy ilyen aukciós módon áll össze a reklámnak az ára, tehát simán megtörténhet, hogy egy hirdetésünk egyetlen egy kattintásáért 60 eurót fizessünk például, míg más területeken mondjuk 15 centet, vagy lejben is ugye, mit tudom én, akár 30 lejt fizessünk egy hirdetés kattintásért, vagy pedig mondjuk 10 banit. Ez nagyon függ attól, hogy mekkora a konkurencia, földrajzi terület szempontjából is mennyire szűkítettük le, mennyire speciális területről van szó. Szóval csak a Google példáját figyelembe véve nagyon nagyok, vagy nagyon kicsik is lehetnek a költségek, viszont ne feledjük el sohasem, hogy valójában itt nem a költségek nagysága a probléma, hanem az, hogy visszajön-e az a költség, megtérül-e az a költség. Tehát ez a customer acquisition cost, vagyis az egy ügyfél megszerzésének a költsége nő vagy csökken. Mert hogyha csökken, akkor jó. Tehát akkor gyakorlatilag bármit bevethetünk meg, akkor is, hogyha 30 lej egy kattintás. Most más területeken, például a Facebooknál is elég hasonló jelenség, avval a különbséggel, hogy talán ott egy kicsit jobban kordában lehet tartani a költségeket, hogyha előzetesen elhatározzuk magunkat, hogy mennyit költenénk el. Ott viszont az a nagy kihívás, hogy a Facebook nem igazán segít minket megérteni, hogy ő hogy költi el a pénzt. Ez egy fekete doboz. Mi meg kell bízzunk abban, hogy a Facebook, amikor a reklámra elkölti a pénzünket, akkor azt ő a legjobban csinálja. Tehát itt jön a mesterséges intelligencia szerepe és az algoritmusok szerepe, központi szereplőnek itt lép elő. Megint más területeken, meg ugye online reklámok területén még mindig van olyan, hogy ha nem aukciós jellegű az árnak a kialakulása, akkor meg lehet egyezni. Tehát például display hirdetés kampányok esetén meg lehet konkrétan egyezni az ügynökséggel, és akkor annyi lesz az összeg. Szóval pontosan úgy, mint ahogy más területeken itt is lehet akár alkudozni, vagy különböző barter, vagy mindenféle megoldásokat javasolni.
És akkor innen, vagyis a mesterséges intelligenciától folytassuk a jövő héten.
Köszönöm szépen a figyelmet a kedves hallgatóknak.
Tanár úr, kezdünk a műsoridő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége volt, illetve külön köszönet azért, hogy a születésnapján is a rádiónk rendelkezésére állt. Így a műsor végén engedje meg, hogy nagyon sok boldog születésnapot kívánjak.
Köszönöm szépen.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Serd László marketing szakembernek, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar oktatójának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.